Hát egy nagyon szép jó napot kívánok valamennyünknek, akik itt vagyunk, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon innen és túl. És van néhány üdvözletünk. Legelőször is azt hiszem, hogy Hollandiában, és van ott egy kisfiú, Vince, aki beteg. Kérlek, hogy imádkozzatok érte, de úgy tudom, hogy túl van a veszélyen, és köszönjük az édesanyjának, hogy írt nekünk, és köszönjük, hogy hallgattok, és néztek bennünket, és annyira hálásak vagyunk, hogy Isten létezik, és ő használ bennünket ebben a szolgálatban. És higgyétek el, talán Sanyi nevében is beszélhetek, hogy igazi idióták vagyunk, akiket megragadott a Krisztus, és ezért állhatunk itt. Azt gondolom, hogy semmi más jogon nem beszélhetünk. És aztán Belgiumba, Laciéknak megyünk hozzátok, meg vannak a repülőjegyek, várjuk a találkozást, és aztán Gyurinak szintén Hollandiába, hogy köszönjük a barátságodat. Vajdaságban nem sokára bemerítés lesz, Zentán, a Tiszába, Pásztor Kornéla, nagyon várjuk, és Bobónak, Zentára, Csókára, Rózsikának köszönjük a barátságotokat, és majd még, ja, úgyis egy csomó mindenkit kihagytam. Hogyha úgy nézed és hallgatod ezt a felvételt, hogyha úgy kapcsolódsz be, hogy csak annyit tudsz erről az egészről, hogy általában két fickó, egy magas meg egy alacsony szokott beszélni, és hogy ez az eredményes élet találkozó, és még soha, de soha nem hittél a Biblia istenében, ha nem gondolkodtál a Bibliáról, és csak így bekapcsoltad, valaki ajánlotta neked, és azt mondta, hogy hallgass meg, mert hogy érdemes megfontolni azokat a dolgokat, amik itt elhangzanak. Szóval ez lehet, hogy nem lesz egy pozitív üzenet a számodra, de mindenképpen egy szerető üzenet lesz. És az üzenet az, hogyha még soha nem hittél Istenben, akkor állati nagy bajban vagy. Állati nagy bajban vagy. És nem ez az üzenetünk, de valamiért most ez került a szívembe, hogy azt mondjam, hogy bajban vagy, ez a rossz hír, de van egy örömhír, hogy van egy hihetetlen reményed, és van egy hihetetlen lehetőség, amit pont ugyanannyi esélyed és képességed van megragadni, mint Sanyinak, nekem, vagy bárki másnak itt. És igazándiból most erről szeretnék beszélni, nagyon-nagyon röviden. Talán olvasok egy verset a Bibliából. Apostolok cselekedetei 20-24, ez egy rongyosra olvasott vers. Ez a kedvenc versem. Évek óta a kedvenc versem, és Isten most számon kérte rajtam már egy párszor. Múltkor már beszéltem erről talán, de most szeretnék még egyszer nekifutni. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Ez az egyetlen üzenet, ami létezik a világon, az egyetlen valamire való üzenet, az evangélium, az örömhír. És hogyha még nem hallotta soha az örömhírt, akkor ez egy remek fórum arra, hogy meghald, és aztán hozz egy döntést. Olyan sokan vagyunk, akik ismerjük az örömhírt, és most hozzád szólok, aki ismered és hallottál róla. Szeretném azt mondani, hogy te vagy az utolsó reménye ennek a világnak. Ezt hallottad? Te vagy az utolsó reménye ennek a világnak. Miért? Azért, mert te ismered Istent. Ez a világ sötétségben vesztegel. Tele van gonoszsággal, tele van emberi nyomorúsággal, tönkre vannak menve a kapcsolatok. Az emberek olyan mentális állapotban vannak, én megmondom őszintén, hogy csak ritkán keveredek úgymond emberek közé az utcán, mert többnyire autóval járok a munkámból kifolyólag, de és lehet, hogy már erről beszéltem. Nem baj, halljuk még egyszer. A nyugati téren mentem, és így hihetetlen volt, amit láttam, hogy az emberek mennyire rossz állapotban vannak. Tudjátok miért? Mert igazából nincs reményük. Nincs reményük. El vannak fáradva. Tudod, és hogyha te te hiszel Jézus Krisztusban, akkor ezeknek az embereknek pontosan rád van szüksége. És lehet, hogy éppen egy olyan helyzetben vagy, hogy elveszítettél valakit, vagy életed mély pontján vagy, de szeretnék valamit mondani, hogy mégis te vagy az utolsó remény. Mégis te vagy az utolsó remény. Azért, mert te ismered Istent. Azért, mert te hordozod Krisztust. Figyelj, hogyha úgy hallgatod, hogy nem tudod, hogy mit jelent Krisztust hordozni, tudod, akkor csak a Biblia azt mondja, hogy Isten benned van. Isten beléd költözik abban a pillanatban, hogy a hitedet Jézus Krisztusba vetetted. Az egész világ ezért átsingózik. Mindenki ezt szeretné elérni, a vallások, stb. Tudod, hogy az önmegjobbító programok, egy csomó minden próbálkozás, de ezek mind kudarcra vannak ítélve. Egyetlen egy szóra, egyetlen egy mondatra vagy attól, hogy hordozd Istent, és ez az igen a keresztre. És aztán, hogy annyira, szia Brigé, szia, hogy annyira el vagyunk bátortalanítva ebben, és már így páratoknak talán meséltem róla, hogy így el vagyunk fáradva, sok pofont kapunk az élettől, elessünk, aztán felállunk, de hogy ennek nagyon, nagyon komoly értelme van, és a Sanyival beszélgettem, hogy a Rocky filmek, ez még mindig itt motoszkál a fejemben, ugye a Rocky, az első része arról szól, hogy a nehéz súlyú világbajnok esélyt ad egy ismeretlen névtelen ökölvívónak, a Amerika függetlenségi napján küzdjön meg vele a világbajnoki címért. És ez az esélytelen ökölvívó, ez egyenlő partnernek bizonyul, és végigállja a 15 menetet, amire még nem volt példa ezzel a világbajnokkal szemben. És a második rész meg arról szól, hogy lesz egy visszavágó, és a világbajnok edzője szeretné lebeszélni a bajnokot a visszavágóról. És nyilván a büszkeségét bántja a bajnoknak, és azt mondja, miért akarsz engem lebeszélni? És azt mondja az edző, hogy azt akarod, hogy őszinte legyek? Igen. Oké, megmondom, hogy miért nem akarom a visszavágót. Azért, mert még soha nem láttam egy embert ennyi pofont kapni. És ez az ember ment utánad. Felkelt és támadott. Nekünk nincs szükségünk ilyen ellenfélre. Tudod, és Sátán, a mi ellenségünk, szeretném, ha így látna bennünket, keresztényeket, aki ismered Istent, hogy azt mondja Sátán, hogy ez a fickó csak nyeli az ütéseket, és még mindig jön előre, még mindig felkel, és még mindig támad, és nekem nincs szükségem erre az alakra. Én szeretném, hogyha ha ő így tekintene ránk. Figyelj, ne add fel. Lehet, hogy nem tudom, miért beszélek erről. Igazából nem is erről akartam beszélni. Nem tudom, hogy keveredtem ide. Lehet, hogy nehéz helyzetben vagy, és kapod a pofonokat, és a bíró már 8-nál tart, és csak 10-ig megy a számolás. De figyelj, egy biztos, hogy aki a sarokban áll, a ringben, Isten, az edződ, ő nem fogja bedobni a törölközőt között, hogy vége. Oké? Ez soha nem fog megtörténni. Soha. Neked fel kell állnod 10-re. És ott van az erőt, hogy felállj addig, amíg nem számol a bíró 10-ig. Csak kérlek, hogy állj fel. Van elég erőnk hozzá. A Biblia Istene mögötted van. És te vagy ennek a haldokló világnak az utolsó reménye, érted ezt? Te vagy az utolsó és egyetlen reménye. A kollégádnak te vagy a reménye. A házastársadnak, a barátodnak te vagy az utolsó reménye. És ennél nincs nagyobb, amikor egy embernek elmondod az evangélium üzenetét. Úgyhogy csak bátorítalak rá, hogy ne félj, állj fel, és porold le magad, mert nem vagy akárki. Hatalmas lények vagyunk. Úgy értem, hatalmas lények vagyunk, ezt el tudod képzelni, hogy Isten benned van, és Isten a barátod, János 16 talán, hogy János 1.12-ben Isten gyermeke vagy. Ezek nagy dolgok. Lásd magad annak, aki vagy, és menj előre, hallod? Sokan várnak rád. Amen. Drága Sanyi.
Sziasztok! Sok szeretettel köszöntlek titeket én is. Ernő, azt mondtad, hogy nem tudod, hogy miért beszéltél erről. Hát én tudom. Úgyhogy én a mai napomnak egy jelentős részét azzal töltöttem, hogy kezdetek leírtam egy üzenetet. Ez ilyen teljesen. Valószínűleg ez lesz életem egyik legrosszabb üzenete, mert olvasni fogom. Olyan sok gondolatom volt, hogy És ez az üzenet pont ebben a szellemben született, amiről beszéltél, Ernő, pont erről, hogy mindegy hány pofont kapunk, legyen az a vége, hogy felállunk, és valamit adjunk nektek. Valamit, ami nélkül mi se tudnánk élni. Valamit, amivel Isten épp minket emel föl, emel közel magához, mivel életet találunk, és amellyel életet közölhetünk. Úgyhogy az emberi nyomorúságról szeretnék beszélni. És tényleg azt hiszem, az üzenet, nem tudom, hogy végzünk-e ma vele, vagy nem tudom, mindegy, de nagyon alapvető, nagyon átfogó gondolat arról, amit jelent életre vágyni, és nem találni. Életet keresni, és csalódni. És aztán mégis révbe érni. Mit jelent élni? Mit jelent életet találni? Mi az, amiért nem hívők, de sajnos sokszor hívők is, és fogjátok látni, hogy miért. Úgy érzik, hogy az élet nem működik. Hogy nem működik. Pedig működik. De a válasz nem egyszerű, és erről fog szólni az üzenet. Egyszerű végül is. Tehát azt fogja, amikor a végére 20-valahány pontnak, akkor egy mondat lesz a válasz. Egy mondat, amit már eddig is ismertünk, de nem jutott el a szívünkhöz. Vagy eljutott, de nem eléggé. Vagy nem tudom. Nem tudom megítélni, hogy ki hol tart. Nem is akarom, de ez egy különleges üzenet lesz. Úgyhogy arra kérünk, mennyei atyánk, hogy adj nekünk. És nagyon nagy a várakozásunk, legalábbis nekem, és kérlek, hogy ezt a sután papírra vetett üzenetet te oldozd el, te mondd el nekünk, amit mondtál nekem is, ami az üzenet, ami az életre visz. Mert annyira vágyunk élni, csupa nagybetűvel, annyira szomjazzuk és éhezzük azt, ami az élet. És nem csak mi, hanem emberek százai, ezrei, százezrei, milliói, milliárdjai, mindenki az életet áhítja. De vajon hol találjuk, és vajon hogyan? Adj nekünk, Jézus, adj halló füleket most, és add, hogy meglássuk azt a csodát, azt a gyönyörűséget, amit te vagy, és amit te adtál nekünk a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Az, hogy mindenkinek a saját maga fájdalm. Bente vagy, amit átélsz. És amikor ezt az üzenetet hallod, lehet, hogy lesznek pillanatok, ahol úgy fogod érezni, hogy az üzenet vádol téged, hogy neheztel rád, mert de nem. Értsd, hogy nem. Az üzenetet nem emberek már nem szenvednek, úgyhogy szedd össze magad, hanem pont az inspirálta, hogy szenvedéseinknek egy ilyen abból van szabadulás, van kiút. Van olyan kiút, amelyik készen van, de amit nagyon nehéz elfogadni. Nem, valójában nagyon könnyű elfogadni. De, és erről szól az üzenet, a saját lelkünknek az állapota miatt mégis nehéz fogadni. A szenvedésünknek a többsége, Szia Gábor, a nagyja a helytelen gondolkodás következménye. És a fájdalmaink többségétől egész egyszerűen megszabadulhatunk, hogyha megértjük, hogy mi is történik. Úgyhogy én rögtön belevágnék, mi az emberi nyomorúság forrása, mi az oka. Egy ember éli az életét, és jó idők után rossz idők jönnek, és aztán megint jó idők, és rossz idők, és egy ponton úgy érzi, hogy a rossz időkből több van. Egy ponton elfárad, egy ponton azzá az emberré válik, akivel Ernő találkozik a nyugati téren, és megdöbben. Én vagyok az az ember, mi vagyunk az az ember, mi az oka a nyomorúságunknak. És az első gondolat az az, hogy a nyomorúságunk oka az a világ állapota, azok a körülmények, ami van körülöttünk. Minden és mindenki az oka. Te vagy az oka, a főnököm az oka, az állam az oka, a kormány az oka, az életszínvonal az oka, és így tovább, és így tovább. És ez egy olyan magyarázat, amely nagyon sekélyes. Ez az a gondolkodásmód, ami Prédikátor könyvében van, amely a nap alatt gondolkozik. Prédikátor azt mondja, hogy minden hiába valóság a nap alatt. De ez a gondolkodásmód kimondottan az Istent nélkülöző nézőpontot hangsúlyozza. Tehát ha egy pillanatra fölemeljük a tekintetünket, és most kérlek, ezt csak előlegezd meg nekem, főleg, hogyha nem vagy hívő, előlegezd meg nekem, amit most mondok, hogy Isten beleavatkozott a bukott világunk sorsába, és mindent rendbe hozott. Egy olyan mértékben hozott mindent rendbe, amit nem tudunk elképzelni. A gyomorunk nem veszi be a bevégzett munka teljességét. A lelki ismeretünk, a kultúránk, ahogy ki vagyunk képezve rá, hogyha nem segítesz magadon, Isten sem segít rajtad, elképzelés, ahol mindenért én vagyok a felelős, mindenért nekem kell megküzdenem, ahol tényleg ezt a nap alatti gondolkodást, a természeti életgondolkodását csúcsra vittük, ebben a gondolkodásban szinte vérlázító felelőtlenség elhinnem, hogy Isten mennyire rendbe hozott mindent, és én mennyire rábízhatnám magam. Hívők vagyunk, akik hitetlenek. Hitetlen hívők, akik azt mondjuk, hogy Uram, megáldottál engem, de tényleg? Úgyhogy kérlek, most csak ezt előlegezd meg nekem. Tételezzük fel, hogy amit mondtam, az igaz. Hogy Isten bevégzett munkája végérvényesen és teljesen rendbe hozott mindent. Téged, te rendben vagy, és a te sorsod tökéletes lesz. Rendben van. Minden rendben van. Nem tudod elszúrni, nem tudod eltapsolni. Isten a maga végtelen hatalmában mindent rendbe hozott. Na most ezzel a szövegkörnyezettel elfogadható-e az, hogy a nyomorúságunk oka azok a körülmények? Nem, ebben az olvasatban ez egy csapda, ez egy zsákutca, úgyhogy hadd definíjunk nyomorúságunk oka. Három dolog, gyorsan végigszaladok, és aztán végigmegyünk lépésről lépésre. Az első a becsapottság. Okay. A második a büszkeség, a harmadik a megtörtség hiánya. Jó? Végigmegyünk rajta gyorsan. De ez csak az alapozás, nem ez az üzenet, ez csak alapozunk. Okay. A becsapottság. A szenvedésünk, az emberi nyomorúság gyökere egy Mózesben született, amikor Ádám és Éva ettek a jó és rossz tudásának a fájáról, és megszületett az Istentől független tudás, az Istentől független ítélet képessége, amit úgy hívunk, hogy önigazság. Az embernek hatalma van arról, hogy a valóságról, arról, ami tényleg van, és ahogy van, azt gondoljon, amit csak akar. Ezt értitek? Amit csak akar. És én magamban felépíthetek egy képet a valóságról, amely attól függetlenül, hogy teljesen el van szakadva tőle, hogy valójában bolond vagyok, amikor azt gondolom, valójában, hogyha egy pillanatra objektíven látnám magamat, akkor diliházba záratnám magam azzal az elképzeléssel, de ezt az elképzelést én teljesen elhihetem valósnak, és ebben élhetek. Ezt hívják becsapottságnak, amikor valaki igaznak hisz valamit, ami nem az. Na most, hogyha Istennek van egy tökéletes megoldása az életre, amit én csak egyszerűen nem látok, be vagyok-e csapva. Abszolút nem ide akarom lezsugorítani, a becsapottság ennél sokkal mélyebb. Ezt írtam le, hogy az önigazság, valóság, félreértelmezése. És itt ilyenekre gondolok, hogy az élet célját félreértem, az élet értelmét, a boldogságot, az örömet, magát, az életet, minden jelentős kategóriát, amihez annyira ragaszkodok, amit a gyerekemnek kívánnék, amiket a legfontosabbnak tartok, ezeket értem félre. Nem vallásos magasságokról beszélek, hanem az élet lényegéről, létéről. És itt jön, amit mondtam az előbb is, az az, de mi nem látjuk, pont, azaz lehetne egy élhető életünk, amit nem ismerünk fel, vagy visszautasítunk. Úgy, hogy közben azon a megoldáson kívül, amit Isten adott nekünk, és itt jön a súlyos, nincs másik. Oké? Tehát van egy megoldás, amit nem látunk, mert az önigazságunkban élünk, az emberi nézőpontban. Nélkül isteni nézőpontot figyelmen kívülhagyó emberi nézőpontban. És János 14.6 jut az eszembe. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Oké. Jézus nem azt mondta, hogy én mutatok neked egy utat, hanem azt mondja, hogy én vagyok az út. Én vagyok a módszer az életre. Én vagyok az igazság. Én vagyok egyrészt a helyes válaszok sora, de én vagyok a valóság. Én vagyok az, amit kell. És aztán itt jön a durva, én vagyok az élet. Én vagyok az élet. És itt jön a kizáró kijelentés, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát Isten, bár egy teljes és tökéletes megoldást hagyott, az mondjuk úgy, hogy keskeny út, amely nem alternatívák egyike, és ha akarom, választom is, de ha nem, akkor egy másik úton élek, és ott vagy az életet választom, vagy azt hiszem, hogy öt Mózes úgy fogalmaz, hogy vagy a halált. Mind a kettőt elénk adta Isten, és mi választunk. És ez nem az evangéliumról szól, mert ha én hittem Jézus Krisztusban, akkor örök életem van, amit el nem veszíthetek, de a megtapasztalásom, az életélményem, a földi növekedésem szempontjából vagy lélegzek, vagy légszomjban élek, vagy iszom és eszem, vagy éhezek. Nincs köztes. És ez az, amit megél minden ember. A légszomjat, az éhezést, a nyomorúságot. És Ézsaiás 44.20 talán a teljes és tökéletes definíciója ennek, aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját becsapott szíve, és nem menti meg önmagát, és nem mondhatja, hogy csak hazugságra támaszkodtam. Egy másik fordítás érthetőbben mondja, azt mondja, ez a Károlyi, azt hiszem, ki hamuban gyönyörködik, megcsalt szíve vezette félre azt, hogy meg ne szabadítsa lelkét, és ezt mondja, hát nem hazugság van é a jobb kezemben? Négy dolog van ebben. Az első, hogy hamuban gyönyörködik. Mi a hamu? Valami, ami elégett, és ami maradt belőle. Mekkora az értéke a hamunak? A mezőgazdászokat leszámítva nem sok, egy kis... Nem sok. Tehát ha valaki értéktelen gyönyörködik, a gyönyörködik mit jelent? Azt jelenti, hogy nagyon nagy értéket tulajdonít neki. Reményt, megoldást talál benne. Az ember abban gyönyörködik, amiben nagy értéket lát. Oké? Na most aki valami értéktelenben lát nagy értéket, azt félrevezeti a saját becsapott szíve. Okay. A szívem a legbelső motivációim helye, amelyet kiképzett a világ, kiképzett a kultúránk, kiképzett az iskolánk, kiképeztek a saját álmaim, amelyik kondicionálva van, hamuban gyönyörködésre vet rá. Rávet arra, hogy hozzákössem az életemet számtalan dologhoz, amely az élet lényegét tekintve értéktelen. És ez lehet bármi, ezek lehetnek félelmek, aggodalmak, ezek lehetnek kapcsolatok, ezek lehetnek vagyontárgyak, ez lehet bármi, amit legutóbb úgy fogalmaztunk, amit életnek hívunk. Aztán a következő, hogy a megcsalt szíve vezette félre. És ezt az előbb igazából már belefoglaltam, hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és ez az, ami a legjobban fáj nekünk, hogy éljük az életünket, halljuk akár a Biblia üzenetét, és a lelkünk nem szabadul meg. Miért nem szabadul meg a lelkünk? Miért nem? Amikor halljuk a Biblia üzenetét, ez az igazság. Miért nem szabadul meg a lelkünk? Miért nem? Ti nem kérdeztétek ezt meg magatoktól soha? Én megkérdeztem. Miért nem szabad? Hogy? Szerintem nem hisszük el. Igen. Mert hogy folytatjuk, hogy hazugság van a jobb kezemben. Én szorítom, én kapaszkodok az elképzelésembe arról, hogy mit is jelent élni, hogy hogyan lehet élni. És mindjárt ki fogom ezt fejteni, ez csak az alapozás, de ez a becsapság, ez az önigazság. Nekem van egy megoldásom az életre, és te meg ne próbáld elvenni tőlem, papolsz itt nekem. Nekem ne papoljál, ne prédikáljál. Azt akarod, hogy kolostorba vonuljak, vagy valamilyen majd a mennyben életet éljek? Én tudom, hogy akarok élni, megtanítottak rá, megálmodtam magamnak, én karriert csinálok, a nagyőt megtalálom, pénzem, paripám lesz, de ne akard elvenni az életemet. Hazugságot szorongatok a jobb kezemben, hamuban gyönyörködök, és a megcsalt szívem szedett rá engem, hogy a lelkem meg ne szabaduljon. Megint előlegezd meg nekem, hogy ez rendben van így, ahogy mondom, és mindjárt meg lesz magyarázva, mert végigmegyünk rajta. Egy lukat nem hagyunk a képleten. Most csak alapozunk. A következő, a büszkeség. Egyrészt van egy önigazságom, és ehhez adalékként van egy büszkeségem, amely azt jelenti, hogy van bennem egy ragaszkodás a saját elképzeléseim iránt. Mert ha csak önigazságom lenne, akkor arra mondhatnám azt, hogy hú, basszus, tévedtem. Bocs. Hogy is van? Akkor most új felismerésre jutottam, és hurrá. De nem, hanem van bennem egy büszkeség, egy arrogancia, amely úgy utasítja el az igazságot, mint a pinty. És védelmezi a hazugságot, amit a kezemben szorítok. És persze majd kicsit később kifejtjük, hogy kitette a kezembe azt a hazugságot, annak a hazugságnak mi a célja. Az egész arra van kitalálva, az egész rendszer, amiben élünk, a világ filozófiája és gondolkodásmódja, amit a jobb kezemben szorítok és védelmezek, arra van kitalálva, hogy elpusztítson engem. Arra lett megtervezve, hogy a bolond én elhiggyem, szorítsam, éljek vele, gyönyörködjek benne és belehalljak. És mivel az egész egy becsapottságon keresztül működik, mindezt nem látom egészen a végig. És a prédikáció, a papolás, az Isten igényének a felemelése pont arra való, hogy még a vég előtt meggyógyuljak. Hogy még az életemben új felismerésre juthassak. Értitek ezt? És persze, hogy fáj, mert a rendszeredet, amiben úgy hittél, úgy tűnik, mintha megtámadná, de valójában nem megtámadja, hanem fel akarja szabadítani. Felmentő seregek jönnek, akik az elnyomás alól akarnak felszabadítani. Neo, nem tudom, hányan szeretitek a... Mi ez a Máté? Oké, nem akarok belőle magas filozófiai dolgokat, de a kép nagyon jó, oké? Bent éltek egy rendszerben, amely arra volt kitalálva, hogy az elmét rabságban tartsa. És akarod-e ehelyett az igazságot? Hogy szabad lehess? Piros vagy kék? A megtörtség és az alázat hiánya a harmadik. A megtörtség az az, amikor nem csak, hogy na jó, akkor nem leszek büszke. Akkor jó, akkor neked van igazad. Jó. Azt gondolod, hogy egy ilyen hozzáállással az igazság, aminek most épp igazat adtál, elkezd működni a lelkedben, és elkezd bármit átrendezni? Ne viccelj már! Ez még mindig az arroganciának egy szintje. A megtörtség az az, ahol megadod magad. Megadod magad a tényeknek, ahol megfolysz, mint a napon a jég, ahol kapitulálsz. A megtörtség a valóságnak való olyan mértékű engedés, ahol létrejön a teljes összhang. Igazából a megtörtség a legnagyobb lelki erény, amit el tudok képzelni. A megtörtség nem az eltörtséget jelenti, remélem, hogy nem ezt fogja neked jelenteni, hanem a megtörtséget, ahol anélkül, hogy el kéne, hogy törjek, megtörténik a teljes igazodás a valóság tényeit és annak az értékét tekintve. És az alázat igazából ez jön el. Ez pedig, hogy ez az a legmélyebb egyetértés. Úgyhogy mi a nyomorúságunk forrása? Az önigazság, emberi nézőpontunkban gondolkozunk, amely el van rugaszkodva a valóság tényeitől, ehhez ragaszkodunk, ez a büszkeség, olyan mértékben, hogy nem, hogy se alázatosak, se megtörtek nem vagyunk. Tézis. Három nagy kategóriája van. A, B, C, sora a téziseknek, és mindegyikben van, vagy 8 pont. Az első tézis. Figyeljetek! Az első az, hogy van egy folyamatos és a légkörben és a régi gondolkodásmódodban Isten ellen. Oké, ezt hallottad? Nagyon fontos. Folyamatos propaganda, egy folyamatos vád nagyon kifinomultan benned Isten ellen. És ez a propaganda minden egyes alkalommal megszólal, a kürtjei, a fanfárjai, az óriás plakátjai, a tévéreklámjai, amikor lépni próbálsz a szabadulás felé. Mert ez a háború, amiben az emberek 99%-a jelenleg vesztésre áll, ezt a háborút intellektuális szinten, érvekkel, a hit szintjén, a mit hiszel el, a mit fogsz gondolni, miben fogsz bízni, mi lesz az, amire a végén tényleg támaszkodsz, mi lesz az, amit a jobbodban szorítasz, mi lesz a végén az, amiben gyönyörködsz, és a dolog lényege a hazugság, a kételyi ébresztés, az olyan mértékű meglopás, megrablás, amit a vádlással meg lehet tenni. Ádám és Éva az Édenkertben, hogy kezdte az ördög? Hogy kezdte? Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egyetlen fájáról sem ehettek. Mi volt ez, hanem egy vád? Én tudom, és te is tudod, hogy Isten egy zsugori állat, aki nem hagyja, aki téged el akar, éhen akar veszélyteni? Ez ezt jelenti, csak nagyon intelligensen van megfogalmazva. Isten nem adja meg neked, amire szükséged van. Ha Istenen múlna, te éhen halnál ebben a kertben. És akkor Éva mondta, nem, csak arról az egyről nem ehetünk, de már torzít, azt mondta, hogy ne is érintsük, mert meghalunk. Ez a vád folyamatosan ott van. És ennek a vádnak a célja az, hogy rávegyünk az egyetlentől, aki megmenthet, az egyetlentől, ahol ki hirdeti ezt a vádat? Az, aki meg akar ölni, az, aki el akar pusztítani. Hogy akar elpusztítani? Hát úgy, hogy kihív a védelemből, és hogy kijöttél, Lenni is van a fejed. Gyere ki a következő. Bántanak téged ott. Légy szabad. Szabad lehetnél. Gyere ki, ez egy elnyomó. Hát nézz az életedre. Nézz az életedre. Hol szerető az az Isten, aki megengedi a te életedben, hogy ez megtörténjen. Gyere csak ki. Már lenni is van a feje. És mondja a következőnek. Propaganda, amelynek bármi megteszi. Bárhogy hazudhat. Tök mindegy, hogy mi. Egyetlen egy lényege van, hogy téged rávegyen arra, hogy elvágd a köldökzsinort Istentől, hogy te elfordulj tőle, hogy te kételkedni kezd benne, hogy te ne ragaszkodj hozzá, hanem hogy távolság kerüljön közétek a hazugság hatalma, a vád hatalma, amely berágja magát a szívedbe, és az alapvető rendszereddé válik. Ez ott van a légkörben, a régi gondolkodásmódodban, a szemléletedben. Miért mondom ezt? Mert fel kell ismerned, és ellene állnod. Döntened kell. Mondhatom, hogy élet és halál kérdése? Mondhatom. Döntened kell. És akkor itt jönnek a tézisek ezen belül. Ez volt a fogalom, az első. Nem te vagy az ellenség. Isten körülnéz, és lát téged így, hogy épp vádlod őt, és te nem szeretsz, és tudod mit, Isten, csalódtam benned, és az ördögnek van igaza, ő mondta jól, hogy ott is aradsz, ahol nem is vetsz, és tudod, és Isten rád néz, és tisztán látja, hogy nem te vagy az ellenség. Te a gyerekem vagy, akiért megszakad a szívem, szeretlek, el vagy fogadva. Figyelj, Jézus Krisztus az életét adta, érted? Olyan nagy árat fizettem, hogy soha többet ne kelljen kárhoztatnom téged, hogy soha többet ne kelljen neheztelnem rád. Olyan megoldást hoztam, ahol ha én a bevégzett munka után bűnt rónék fel neked, igazságtalan volnék. Ezt érted? Én magam követnék el bűnt vele. Te fedhetetlen vagy, tiszta, gyönyörű előttem, a bevégzett munka teljes rajtad. Mindegy, hogy mit csinálsz, mindegy, hogy hol állsz. Hittél Jézus Krisztusban? Te választott szent és szeretet vagy. Rendben van ez? Helyzeti igazság, bevégzett munka. Nem te vagy az ellenség. Tudod ki az ellenség? A gyilkos az ellenség. Nem az ember, aki megöl egy másikat, hanem a sátán, aki ember gyilkos volt a kezdetektől fogva. Tudjátok, mi az egyik nagy baj? Hogy nem láttunk gonoszt közelről. Tudjátok, mit csinál a modern filmek? Mit csinálnak? Elbagatelizálják a gonoszt. A gonosz brutális, a démoni világ szívei szándéka brutális, gyilkos, hazug, gyakorlatilag végtelenül megalkuvó, semmi nem szent számára. Hihetetlen. Ő az ellenség. A bűn az ellenség. Az egész mentalitás, a szemlélet, a gondolkodásmód. Nem te. Az egyik baj, a vallás elhitett velünk, az az, hogy amikor egy kicsit, jaj, milyen rossz gondolataim voltak, most már Isten biztos utált, mintha úgy érezném, hogy átkerülnék a fiam vagy nem fiam kategóriába. Eddig a lányom voltál, most nem vagy olyan tökéletes, a nem lányom vagy. És kivetítem Istenre pont ezt az elválasztódást, ami az ördögnek a célja, meg kint vagy, cakmán lenni is van a fejed. Jó, ne értsétek félre, ez a lenni is van a fejed, ez egy rossz nap, egy kivetítés, amit elhittél, egy pillanatnyi vereség, amiből Ernő mit mondott, akárhányat kapsz, utána fölállsz, és jössz vissza, oké? De ne menjek ki, és ne csapják le a fejemet, hogyha átlátom, hogy mi ez. Úgyhogy ez az első gondolat, nem te vagy az ellenség. Vetíts! Az élet, érted? Te vagy a szemefénye, mindent megtesz, érted? Érted, harcol, vagy érted, vagy az ő koronája, a trófeája. Te vagy az, amiért elhagyta a mennyet, te vagy az. Róma 8.1. Nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Aminek törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Jó? Következő gondolat, ugye, van egy vád Isten ellen, van egy propaganda. Ezt próbáljuk a helyére rakni. második, miután mondtuk, hogy nem te vagy az ellenség, mit kell kimondanunk, hogy nem Isten az ellenség. Mert ez a következő gondolat, hanem a bűn és az ördög. Nem te vagy az ellenség, hanem a bűn és az ördög, és nem Isten az ellenség, hanem a bűn és az ördög. Ne hagyd abba az önvédelmet. Ne utasítsd el az életedet megmentő igazságot, mert úgy érzel, hogy... Figyeljetek, ez egy zseniális csapda. Az egyik dolog, hogy megtesz, hogy elpusztítja az én képünket. És az elpusztult, legyengült én kép minden kiigazítást, minden kiavítást elutasítja. Miért mondod nekem? Én nem is így gondolkozom. Jó, lehet, hogy nem, de kérlek, engedd le az öklödet. Ezek a szavak Isten tanítása szeretetből jön, és megszabadítani akar, megmenteni, felemelni, erőt adni neked. Ne utasítsd el zsigerből. Nem tudom, hogy kinek milyen a lelkedet. Láttam, hogy hazugságot szorítok a jobb kezemben, és amikor azt mondják nekem, hogy ez hazugság, akkor csak azért védem meg, hogy nehogy már azt mondd, hogy én be vagyok csapva. Az nekem derogál. Úgyhogy inkább ragaszkodom tovább a hazugsághoz, és viszem magammal a saját pusztulásomba. Kérlek, hagyd abba az önvédelmet. Negyedik. És a következő szövegkörnyezetben kell ezt érteni. Nézel az életedre, és az életed nem olyan, amilyennek lennie kell. És nem találsz rá megoldást. Vagy nyomorúságban vagy. Szantanak dolgok. Szenvedsz. Ez az, amit nem akarok elvenni tőled. Emlékszel, ezzel kezdtük. És a vád, ami ilyenkor jön, az az, hogy Isten tehet róla. Igaz? Hosszú gondolatmenetnek ez a legvége. Isten tehet róla. Úgyhogy tudod, mit Isten? És ki van sípolva a folytatás. És ugye ennek mi a célja? Az a célja, hogy gyere ki, és ahogy kint vagy, milyen? Már tudjátok, igaz? Igen. Csak már lenni is van a feje. Úgyhogy kérlek, légy egy picit objektív. Az Isten elleni lázadás nem megoldás semmire. És most csak hadd mondjak egy-két nagyon, nagyon egyszerű eszű választ. Figyelj! Ha igaza lenne a vádnak, és Isten gonosz volna, mondjuk tényleg megvilágosodtál, te vagy az egyetlen, aki rájött. Tudod, Isten tényleg gonosz, mert ebbe a helyzetbe engedett engem jutni. Gondolod, hogyha ő egy gonosz úr, aki alig várja, hogy agyon üssön, akkor amikor elkezdesz pattogni, akkor jobb sorsod lesz, mint hogyha befognád a szádat? Ezt érted? Tehát micsoda elmebetegség az, amely egy mindenható, végtelen uralmú lénnyel szemben az oktalan állat lázadását választja. Értitek? Ez nem tetszett senkinek szerintem, de csak gondold végig. És ugye ez most egy olyan tézis, amely nem tézis, hanem csak egy feltevés, de csak az egész egyszerű logikát követve ne kövesd el azt a hibát, hogy tudod mit, Isten, most jól kitulok veled, ide hoztál, megengedted, hogy ez történjen, tudod, akkor nem beszélek veled többet. Bravo, gratulálok, micsoda zseniális reakció. Ezzel aztán tudja, hogy sínre tetted az életedet. Le a kalappal. Tudjátok, ki jut az eszembe? Jobb felesége. Ő volt ilyen bölcs. Amikor Jobb ott feküdt darabokban, mi volt a tanácsa? Hát a... Átkozd meg Istent, és hallj meg. Köszi. Drága vagy. És mikor Jobbnak mondta, nagyon sokan mindig is gyanítottuk, hogy Istennel gond van. Most aztán végleg kiderült, hogy gond van vele. és megátkozom őt, és meghalok. És nem halok meg fizikailag, mert Isten, mi volt az első tézisünk? Nem te vagy az ellenség. Épp hisztizel, de attól még a lányom vagy, a fiam vagy, attól még érted haltam meg, attól még imádlak. Aki volt szülő, az pontosan tudja, hogy a hisztiző gyereket nem dobjuk ki a kukába, és csinálunk helyette másikat, hanem ugyanúgy szeretjük, és csak megvárjuk, míg elmegy. Emlékszem a Zoe, amikor 3 éves volt, hogy nem tudom mennyi, autóban ült, be volt szíjazva, olyan hisztirohamot kapott, hogy 2 marok hajat kitépett a hajából. Nem lehetett leállítani. Sehogy. Mondtuk, hogy csináljunk másik gyereket, ezt kirakjuk itt az útszélén, és nem! Értitek? Tehát, hogy megint ugyanerre, mert mi van? Van egy vád a levegőben, amely megpróbálja bemártani Istent előtted, és rávenni téged, hogy elfordulj Istentől. A következő, csak egyszerű logikus gondolat, hogy az élet nem működik Isten nélkül sem. Tehát néha azt mondjuk, hogy tudod, mit elegem van belőled, neked adtam az időmet, az életemet, most már elég levetlek magamról ezt a vallást és mindent, és utána végre élek szabadon. Normális vagy? Tehát gondolod, hogy csak az Istent, vagy csak kis lelkedben úgy döntesz, hogy nem követed többet, innentől sikerözön vesz körül, és minden aranyjá válik, amihez nyúlsz. Nem néztél körül a világban, hogy hány hitetlen ember él nyomorúságban, éhhalál szérén, telesírva akár vagyonosan is a párnáikat éjszakánként. Az élet, ne, figyelj, ez a propaganda része, hogy az élet gyönyörű, ha az önigazságodban élsz, és életed végéig te ezt a reményt szaladsz az önigaz elképzeléseid után, de akik ott vannak az élet végén, azok azt mondják, hogy nem értem el, és megbántam az egészet. Figyelj, az élet nem működik Isten nélkül sem. Ne gondold, hogy egy tök jó megoldás arra, hogy végre meglegyen, amit akarsz, hogy szakítasz vele. Másrészt, ha te szakítasz vele, gondolod, hogy ő is szakít veled rögtön. Jaj, nem akarod, hogy itt legyek többet, akkor elmegyek, bocsánat! Gondolod, hogy amikor a Benji azt mondja nekem 3 éves, hogy menj el, apa, nem akarlak látni többet, fogom összecsomagolom a cuccomat, belülök a kocsiba és elköltözöm? Hogy Benji élhesse az életét végre szabadon? Mereseg nem mondta ezt nekem soha. Hála Istennek! De még mondhatja, hogy kicsit, majd ha megjön az esze, kicsit, amikor nagyobb lesz. Igen. Jó, a következő pont az a tisztázatlan a hatalom kérdése. Oké, alapozunk. Ugye arról beszélünk, hogy miért él az ember nyomorúságban. És az első gondolat az volt, hogy ugye önigazság, büszkeség, megtörtség és alázat hiánya. Azaz megyünk a saját fejünk után, mint a makacsöszvérek, tudod? Aztán a második, hogy ezt az egész hozzáállást nagyon komolyan támogatja egy vád, amely ott van a légkörben. Démoni kivetítések, illetve a saját régi bűnökkel is ezt simán alátámasztja. És itt jön egy kifinomultabb része ennek a propagandának. Ez a hatalom kérdésének a torzítása. Figyeljetek, ha ezt megértitek, ez brutális. Na, ezt fogjátok a legjobban utálni, de ez hozza a legnagyobb szabadulást. Figyelj! Mi az, amit mi gyerekkorunk óta tanulunk? Kié a hatalom? Kié kellene, hogy legyen a hatalom? Mi az, amire kis gyerekkorunk óta vágyunk? Miért akarunk felnőni? Azért, hogy végre ennyi legyen a hatalom. Mert amíg kicsi vagyok, addig apáé. Aztán, amikor még kicsit nagyobb vagyok az iskolában, az igazgatóé, a tanáré. De nem sokára az enyém. Nem ez az? Nem ez az alaptézis a modern embernek? Hogy enyém a hatalom. Az életem fölött, a körülményeim fölött, ha egy kicsit jobban csinálom, mások fölött is. Enyém a hatalom. Mi a bibliai tézis? És ezzel szemben a valóság. Tehát ugye nem a Biblia filozófiája mit mond a hatalomról, hanem mi a valóság a hatalomról. Olvashatom. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amiként a mennyben, úgy a földön is. Az ő országa, az ő akarata. És a vége hogy van, hogy fejezi be? Mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség. Meddig? Mindörökké. És úgy mondják, hogy ámen, hogy úgy van. Isten akarata legyen meg, és lesz is meg. Övé a hatalom, és az is marad. Egy olyan világban hitted el, hogy neked hatalmad van, hogy tiéd a hatalom, és ezzel együtt, és ezt kedvezésként mondom neked, a felelősség. Mert ha nincs hatalmad, nincs olyan mértékű felelősséged sem. Ezt kedvezésképp mondom. De egy olyan világban hitted el, hogy tiéd a hatalom, nem az. Érted? Nem az. Nem a tiéd a hatalom. És ha nem is lenne Isten, akkor is csak egész egyszerűen ezt nézem, hogy ez hol van. Lehet, hogy itt van, elolvasom. Figyelj, mivel azt hiszük, hogy miénk a hatalom, azt hiszük, hogy miénk kötelessége is. Igaz ez? Abba kondicionáltunk föl, hogy mi majd sikerre visszük az életünket. Azt az elképzelést, a követeléseinket, majd mi teljesítjük. Ez lehetőség, de majd, hogy nem kötelesség is. Úgyhogy iszonyú nehéz nekünk ezt az egészet rábízni valaki másra. Arra, akinek tényleg van hatalma arra, hogy rendbe hozzon mindent. Mert velünk az a probléma, ugye, velünk az a probléma, hogy nekünk nincs hatalmunk. Mekkora a hatalmad arra, hogy például a másik ember szabad akaratát befolyásold. Mi, akik tanultunk, vagy felnőtt oktatók, sokat tárgyaltunk, mi tudjuk, hogy nagyon kevés. Nagyon-nagyon kevés. Érvelni lehet, meg lehet próbálni erőszakoskodni és manipulálni, ez már mind a kettő csalás, de valójában a végén mindig, tudod, a Kejfel Jancsit, ha lenyomod, a végén mindig feláll. Nem nagyon van lehetőséged befolyásolni egy másik ember szabad akaratát, és másik emberből jó sok van körülötted. Úgyhogy az a gondolat, hogy tiéd a hatalom, és te majd mindent kézben tartasz, ez egy rémkép. Az a születésének a pillanatában egy kudarcra ítélt, egy halva született ötlet. Nem csak azért, mert isteni a hatalom, hanem csak egyszerűen azért, mert te nem vagy elég nagy. Az az életfilozófia, amely arra alapoz, hogy te mindent rendbe raksz, tűnik lelkesítőnek, nem annyira, 40 évesen nagyon elkeserítő gondolat. Mert az 50 évesek már éltek eleget ahhoz, hogy tudják, hogy rohadt kicsi a hatalmuk, ahhoz, hogy mindent helyre rakjanak. Úgyhogy ezen marad a frusztráció, mert mire 50 éves lettem, megtanultam, hogy van Isten, és végre megmondhatom, hogy akkor te tehetsz arról, hogy ide keveredtem. Miközben az egész életem arról szólt, hogy Isten, te csak ne szólj bele, ez az én királyságom, az én országom, ahol meg lesz az én akaratom, a mennyben is úgy, ahogyan a földön. Úgyhogy húzzál innen szépen, majd eljövök a templomba minden vasárnap, imádkozok, de hogy nagyon ne szóljál bele az életembe, az értve vagyunk? Hátra az agarakkal, igaz? És aztán, amikor már nem működik, akkor lesz, hogy Uram, te tehetsz róla. Hé, Sanyi, nem úgy volt, hogy te kergettél ki az életedből? Tehát nem úgy volt, hogy te nem engedted meg, hogy én megáldjalak téged? Nem úgy volt, hogy te a saját életedet élted, és engem pedig kirekesztettél? Nem, rosszul emlékszem? Angyalok, gyere, hozzátok már a feljegyzéseket. Itt úgy tűnik, hogy ez így volt. Megvan, értjük a képet. Aztán a való félreértés, minden elvárása. Mert azt hiszük, hogy van hatalmunk, azért elvárással élünk. Mire mondod, nekem nincsen elvárásaim, dehogy is nincsenek, csak lehet, hogy általánosan elfogadottak. Tehát például az egy elvárás, hogy minden nap ötödik nap meg magamat is, valószínűleg nagyon hisztis lennék. Azért mondom, az elején mondtam, hogy vádnak fogod érezni az üzenetet, ne érezd annak, mindebben a cipőben vagyunk, de ez egy elvárás, hogy minden nap legyen mit ennem. Nem elvárás? Hogy a gyerekemnek vehessek ruhát, nem elvárás? De jogos elvárás? Azt nem ezt kérdeztem, hanem azt kérdeztem, hogy elvárás-e? Hogy van-e elvárás az életünkben? És az elvárások csak akkor jogosak, és akkor észszerűek, ha megvan a hatalmam is hozzá, hogy teljesítsem őket. Az elvárás tüntelen keletkezése a lelkünkben abból a rémképből jön, hogy van hatalmam. És persze mondhatod, hogy Sanyi, egyensúlyozd ezt ki, mert valamekkor a hatalmam van. Igen, van hatalmam arra, hogy néhány dolgot átrendezzek, van hatalmam arra, hogy néhány dolgot elkerüljek, de a legtöbb dolog se elkerülni, se megváltoztatni nem tudom. Másrészt a megváltoztathatók is olyan sokan vannak, és olyan összetett rendszer lesz belőle, hogy nem tudom működő gépezetté manipulálni, vagy befolyásolni. És most ne értsetek félre, egy olyan embernek a szájából halljátok ezt, aki üzleti sikerelveket tanít, mert Isten rendjében ok és okozat között mindig ugyanaz az összefüggés, ezért a dolgok működés, úgymond a siker prognosztizálható, megoldható, mert Istennek van egy rendje, ahol ha itt meglököm, ott az fog kijönni. De ennek ellenére azt mondom, a szabály, olyan sok az elv, hogy a végső életélménye az igazán cselekvő embernek az az, hogyha ez csak rajtam múlik, az én hatalmamon, akkor elég nagy bajban vagyok. Akkor ez egy elég nyomorúságos élet. Úgyhogy az elvárások halmozódása csalódások halmozódását hozza. Ezt értitek? Miért hozza csalódások halmozódását? Mert az elvárások sorra nem teljesülnek. Úgyhogy a csalódás, a frusztráció a hatalom félreértésével együtt garantált. Szellemi háborúról beszélünk. Miért nyomorult az ember? Mert folyamatosan olyan dolgokba vágja a fejszéjét, amit túl nagy neki. Minden túl nagy neki. Az embernek kapitulálnia kéne. Az embernek olyannak kéne lennie, mint egy gyereknek. A gyerekeim nem vesznek túl nagy terhet magukra. Nem vesznek magukra olyan terhet, amit nem tudnak elhordozni. Mi modern emberek arra lettünk kiképezve, hogy szűnünk olyan terhet vegyünk magunkra, amelyre nincs hatalmunk, amely túl nagy nekünk, amelyben biztos, hogy csalódni fogunk és frusztráltakká válunk. Aztán a következő, és lehet, hogy itt abba hagyjuk, ez a hetedik, nézem, melyik a nyolcadik. Hát pedig ez a legizgalmasabb, a nyolcadik, lehet, hogy azzal fogjuk folytatni. Mindegy, meglátjuk, két pont van még. Tisztázatlan az élet, boldog élet titka. Tisztázatlan volt a hat élet értelme, célja és a boldog élet titka. És mivel azt gondoljuk, hogy az élet célja a kényelmünk, ezt tanították nekünk? Nem ez a célja, én tudom, de ezt tanították? Nem?
Nem.
Oké, mit tanítottak nekünk?
Az élet célja a küzdés maga.
A küzdés maga, ezt is tanultuk.
Madács ember
tagjére, oké. Kinek milyen kérdései vannak az élet céljáról? Én most szinten reggel fölkelsz, mikor örülsz a napodnak?
Hát ha boldog, én is sem sikeres.
Ha nem történik?
Nem történik probléma.
Nincs probléma, minden oké. Minden rendben van. Azt csinálsz, igen, tehát az elvárásai teljesülnek, igaz? Minden elvárás megvan. Még javaslat? A küzdés maga az már egy élet. Okos vagy.
Ez volt kiírva.
És megragadt, oké. Mert azt gondolom, hogy akinek az élet célja a küzdés maga, ő már érettebben gondolkozik. Tehát ő már a teljesen önző, a teljesen körülöttem forog világból egyel kijebb lép, és azt mondja, hogy haladok valahova, és egy kicsit magasztosabb rendszerben gondolkozik. Ernő?
De mondjuk egyetértek ezzel a küzdéssel, de nekem a küzdés mindig azt jelentette, hogy teszek erőfeszítéseket, de mindig sikerül.
De mindig sikerül, aha.
Tehát az, hogy arra nem számítottam, hogy
küzdök, hogy ne sikerüljön.
Hogy küzdök, és közben akkorákat fog, mint amit. Ilyesfajta küzdésre nem
láttam. Tehát az egyszerűs küzd, fölapáhozom.
Engedjétek meg nekem, hogy ide egyszerűsítsem le, hogy az egyik alapkondicionálásunk az, hogy az életnek kényelmesnek kell lennie. Az életnek jutalmazónak kell lennie. És mert ezt elhittük, ezért kényelem hiánya megkérdőjelezi Isten szeretetét és hűségét. Oké? Okay? Tehát amikor az életed nem kényelmes, az első... Tetsz, miért engedted ezt meg nekem? Aztán a következő, mivel azt gondoljuk, hogy az élet célja a kényelmünk, képtelenek vagyunk kényelmetlenségben öröm. Dugság, amit szorongatok a jobb kezembe, az élet célja a kényelem, első hatás jön a kényelmetlenség, Isten nem szeret. Már ott a távolság, már ott állnak, és csak, megy le a fejem. Második következtetés, jön a kényelmetlenség, és szétesek. Ha a dolgok nem úgy mennek, ahogy én azt akarom, abban a pillanatban boldogtalan vagyok, és az élet élhetetlenné válik a számomra, életidegen körülménybe kerültem. Mert az élet igenlő körülmény az a kényelem. Mivel elhittük, hogy az élet célja, hogy meglegyen nekünk pont-pont-pont bármi, és ez lehet körülmény, lehet vagyontárgy, lehet jog, lehet bármi. Tehát bármi, ugye ez az elvárás. Ezért lemondtunk a szabadságunkról, és kiszolgáltattuk a boldogságunkat ezeknek a dolgoknak. Mit írsz a pont-pont-pontra? Tehát, mivel elhittük, hogy az élet célja, hogy meglegyen nekünk, helyettesíts be bármit, pont-pont-pont-pont, ezzel lemondtál a szabadságodról, és kiszolgáltattad magadat, az örömödet és a boldogságodat annak a dolognak. Mert én megfogom ezt a dolgot, és azt mondom, Ernő, ez kell neked? Igen. De én ezt most viszem. És veled mi van, ahogy én ezt viszem? Vagy mész utána, vagy szétesel. Mert elhitted, hogy a te életed élhetetlen enélkül. Rendben van? És az életünk ezekből áll. Vedd el valakitől a házát. Jó, persze, akkor hajléktalanná vált. De vegyél el valami kevesebbet. Vedd el tőle a kocsiját, szétesik. Vedd el tőle a nem is tudom, a hétvégi programját, és depis lesz. Vedd el a tévéjét, és vedd el a jogait, vigy el bármit. Elhittük, és jaj, miért csinálj ezt? És aztán kiírtam 20-valahány verset arról, hogy a Biblia mit definiál boldogságnak, ugye? Tehát, hogy a boldog az ember. Például beszélek 3.13. Boldog az az ember, aki megtalálta és az római boldog az ember, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Tehát három dolgot láttunk. Az a boldog, aki az Úrban bízik, az, akit Isten megfenyít, és értelemre tanít, bölcsességet ad neki, és akinek a bűnei megbocsátattak. Ezek a boldog emberek. És mi most erről beszélünk. Ez az üzenet erről szól. Ez az üzenet az Úr fenyítése. Oké, 8. pont, és ezzel befejezzük. 5 perc is túl vagyunk rajta, de ez lesz a legjobb. Mehet még? Kitartsunk? Figyeljetek! A világ megoldása az életre önmagában sem működik. Egyszerűen nem működhet. Út van előtted. Az egyik, az az önigazságunk, a világ és a démoni tevékenység által inspirált megoldás, a másik pedig isteni. És figyelj, és ez így néz ki. Ez a kettő antagonisztikus, egymással szemben áll, összeegyeztethetetlen. A kettő között választanod kell. Az egyik, hogy valósuljon meg minden elvárt körülmény. Ez a világ megoldása az életre. Az élet úgy lesz, úgy lesz boldog, úgy érsz, hogy minden a te elvárásaid szerint alakul. Jó? Ezzel szemben van, rugalmas leszel. Nagyon gyakorlatilag leegyszerűsítettem. Igaz, hogy ez a két út van? Vagy minden körülmény igazodik hozzád, vagy te igazodsz a körülményekhez. És persze megint ott van az átmenet, hogy néhány dolgot átrendezhetek, néhány dolgot elkerülhetek, de egy csomó dolog előtt csak fejet kell hajtanom. A kettő között választanod kell. Rendben? Na most figyelj, maradjunk az elsőnél, a kényelmesnél. Minden körülményünk teljes, minden elvárásunk teljesülni fog. Mutatom nektek azt, ahogyan az élet úgy fog alakulni, hogy minden úgy lesz, ahogy te akarod. És mondom, hogy ehhez mi kell. Ha nem vagy mindenható, eljuthatsz-e egyszer egy olyan pontra, amelyikor egy körülményed, egy elvárásod nem teljesül? Nagyon hamar eljutsz. Azaz a módszer automatikusan kudarcra van ítélve. Ha nem vagy mindenható, akkor ez az irány garantáltan bukásra van ítélve. Ugye az előbb az egyik tézisünk az volt, hogy rohadt kicsi a hatalmunk. Igaz? Ez volt? Szerinted a nagyon kis hatalommal milyen hamar jutsz el oda, hogy egy elvárásod nem teljesül? Csak metafizikai valóságát tekintve. Tehát egyszerű józan ésszel. Tehát arra számítottál, hogy minden sinen lesz? Normális vagy? Elmebeteg vagy? Arra építetted a boldogságodat, hogy mindig sinen lesz minden? Jó, nem mindig, és nem mindig, de néha, de sokszor, de minél többször. Kutélve, elpusztítod magad, garantált frusztráció, garantált hiszti, garantált szétesés. A módszer mint olyan, arra lett kitalálva, hogy kinyírjon téged. Ez a filozófia arra lett kidolgozva, hogy hazugságként megfogd a jobb kezedben, te, aki független akarsz lenni, és ugye hatalommal akarsz bírni, elhidd ezt a rémképet, hogy van hatalmad, és mindent, sok mindent, elég sok mindent az ízlésed szerint, az elképzeléseid szerint alakíthass. Halálra van ítélve a gondolat. Pluszban, ahhoz, hogy ez működjön, tudnod kéne, hogy milyen körülményeket lenne érdemes elvárnod. Mert attól, hogy minden úgy lesz, ahogy te akarod, attól egy csomó minden, amit akarsz, nem jó neked. Erre gondoltál? Hogy az egyik legnagyobb szívás néha az, hogy meg lesz az akaratod. Meg lesz az akaratod. Megkaptad, és úristen, miért valaki, hogy ezt nem szabad? Hogy ez nem lehet, hogy ennek nem lesz jó vége. És aztán a következő körülmény az az, hogy 7 milliárd ember akar ugyanazt. Figyelj, csak kettőnket összezársz egy szobába, és kinyírjuk egymást, hogyha Isten adna nekünk. Úgyhogy az életre, mint módszertan a megoldás, az az elengedés és a rugalmasság. Elengedem az elvárásokat, elengedem a hatalomhoz való ragaszkodást, és rugalmasságot tanulok, rugalmasságot tanulok. Azzal tehát, hogy elvárásokat támasztunk, kiszolgáltatjuk magunkat az adott elvárás többnyire nem teljes tárgyának, függőség jön létre az elvárt dologtól, félelem jön létre, mert tudjuk, hogy nem fog teljesülni, elvárásunkat, mert csak annyi, hogy tönkre menek a körülményeim, és vége.
Nem, oda megyek, ahol akarok. Nem, oda megyek, ahol mindig van mit enni, ahol mindig kényelmes minden, de nincs szabadságom, mert az elvárásaim a körülményektől bezárnak abba a pici világba, ahol azok teljesülnek. És van teljesülnek. Oké, ez volt a három pontból az első. A második pont, és ebben nem megyek bele, csak felolvasom nektek, hogy mindeközben élje az életünk el. És mind eközben Istennek van egy teljes és tökéletes megoldása az életünkre, és ezzel fogjuk jövő héten folytatni. Jó ez? Úgyhogy csak összefoglalom a témája ennek az egész kis sorozatnak az emberi nyomorúság. És azt mondtok, hogy az emberi nyomorúság forrása az az önigazság, büszkeséggel párosul, és hiányolja a megtöltséget. Azaz Istennek van egy tökéletes megoldása, amiben egy élhető életet élhetnénk, amit a saját önigazságunk, egy démoni inspiráció és a régi gondolkodásmód, a világi gondolkodásmód távol tart tőlünk. És bebetonoz minket, úgymond rászed minket arra, hogy egy szükségtelen szenvedésben, egy szükségtelen nyomorúságban éljünk. És ennek a dinamikáját fogjuk a következő alkalommal a bibliai nézőpont oldaláról megnézni. Most megnéztük a világi nézőpont oldaláról. Ugye nagyon sokan bólogattatok, ahogy beszéltünk, hogy igen, ez az élményünk, ezt ismerjük. Hogyan fog ez megfordulni? Hogyan szabadulunk meg ebből a csapdából? Ez lesz a jövő heti anyagunk. Úgyhogy mondjuk egy gyors imád. Köszönöm a figyelmeteket és a türelmet. Köszönöm.